hat generáció.
A megérkezett emberek. Básti Julival beszélgetünk, jó volt ez a megérkezett emberek ide, hiszen valahova megérkeztünk a szabadsággal. Hagytuk abba, és ott folytatjuk mindjárt, de először hallgassunk meg valamit.
Látom reggel a fényt, a zöldelő fát, a rózsák színét, a fű harmatát. Nézem, s azt gondolom, milyen csodás világ. Látom kék fenn az ég, a felhő fehér, ezüst a hold, árnyas az ég. Nézem, s azt gondolom, ez egy csodás világ. A szivárvány az égen sokszor felragyog, egy ember lenn az utcán, rád néz, mosolyog, s keze nyújt, ha lát, mert ő jó barát. Megkérdi, hogy vagy, s jó hozzá, s a újszülött sír, hogy erős legyen.
Hogyan szerkeszti egy műsor önmagát? Nem gondoltam rá, amikor ezt a zenét ide tettem, hogy mennyire illik ahhoz, amit beszélgettünk előtte. De ez a megfigyelés, ez nem új a te életedben, hiszen valamikor iskoláskorodban is azért kaptál intőt, mert megfigyelted a többi embert. Azt mondja, nem tanul, igen, hanem figyeli a másikat.
Igen,
fixíroztad,
figyeli,
oda mentél a közelébe, megnézted, nem, hogy mozgatja a fülét, vagy hasonló.
Nem, de néztem őket. Tehát a padból remekül lehet, hogy
és az ember arra
ott ül,
is, igen.
Az ember ott ül és nézelődik.
Nincsen semmi dolga.
Semmi a világban volt. Hát igen, mindig érdekelt az, hogy milyen emberek élnek körülöttem, és milyen különböző tulajdonságaik és habitus és temperamentumúak, és hogyan mennyire őszinték és mennyire hazugok, mennyire lehet velük beszélgetni.
Például?
Lehet.
Mikor találkozol valakivel?
Lehet.
Mennyire őszinte vagy?
Különösen gondolatolvas vagyok, úgyhogy ez nekem nagyon nehéz. Ezért nagyon, nagyon sokszor hallom, hogy magukban mit mondanak, és szörnyen elkeserednek.
És nem szoktad azt mondani, hogy most álljon meg ezzel a gondolattal, legyen szíves, mert szeretnék valamit hozzátenni. És akkor mit szól?
Nem. Hát megpróbálok akkor szerényen visszahúzódom. Tehát igazából...
De tényleg gondolatolvasó vagy?
Sokszor, igen. Sokszor
és
megtörténik.
És mitől jön szerinted?
Hogy?
Ez mitől jön? Tehát, hogy
hát
honnan
vagyok,
érzel rá?
Vagyok, és...
De ha az ember érzékeny, akkor nehezebben tud tolerálni dolgokat például.
Hát ez igaz, ez igaz. Például én ezért is gondoltam, hogy nem biztos, hogy szívesen rendeznék, de nem biztos, hogy velem jól járnának a színészek, mert lehet, hogy türelmetlen vagyok, vagy nem tudom, majd azért lehet, hogy egyszer kipróbálom. Egyszer nagyon régen még a Babarci, még Kaposváron, még 100 000 évvel ezelőtt, mikor még csak 25 vagy 26 éves voltam, akkor mondta, hogy kéne rendeznem, és nem mertem.
Mert akkor már adott volna valamit, amit...
Igen, adott volna, igen, de mondtam, hogy nem merek.
Miért nem mersz?
De, hogy akkor miért nem mertem?
Igen, hogy akkor miért nem mertem, most miért gondolkozol rajta?
Akkor azért nem mertem, mert azt gondoltam, hogy én még nem vagyok eléggé okos ahhoz, hogy együtt, egybe lássak annyira, mindig is érdekelt egy egész darab egyben, és mindig is megkerestem a helyét dramaturgiailag annak a szerepnek, ami az én feladatom, és soha nem akartam azt máshová rakni a darabon belül, tehát nekem mindig nagyon fontos volt, hogy úgy játszak el egy szerepet, hogy a saját helyén, és ne üljek rá a többi szereplőre.
Ezt elvárta tőled és valaki, hogy dramaturgiailag átláss egy darabot?
Nem, csak vagy én itt közösségben élek, és ez gyerekkoromtól kezdve a számomra nagyon fontos, hogy egy közösség tagja vagyok, és csak úgy tudunk egymás mellett élni, hogyha mindenkinek a másik tolerálja azt, hogy ő is akar élni, és ő is szeretne labdába rúgni, és szeretne megmutatkozni. És
tehát nem állsz a kollégina elé a színpadon.
Soha nem állok.
Igen.
De hát egyébként, hogyha valaki odáll elém, akkor nem szólok neki, hogy ne állj elém.
Odébb mész? Vagy megvárod, amíg kiderül, hogy...
Nem. Egy ideig figyelem, érdeklődve nézem, és akkor vagy kiállok mögüle, vagy nem, de mondjuk hát ez ennyire konkrétan, ezért ez nem... De most, hogy elkezdünk erről beszélgetni, hogy mit csinálnék, de hát leszűröm magamnak, hogy ő egy ilyen típusú ember, de nem okoz gondot.
Rendezés.
Hát igen, és hogy rendezés. Tehát, hogy akkoriban azt gondoltam, hogy bár azt hiszem, hogy föl tudom fogni, hogy miről szól egy darab, de talán mégsem eléggé pontosan, és azt nem tudnám átadni annyira, ahogy azt tisztességesen kellene, és nagyon kis hitű voltam, tehát egyébként most is az vagyok, de...
Le tud az ember erről szokni?
Hát, úgy látom, hogy nem nagyon. És ez elég rossz, tehát ezzel még adós vagyok szerintem, mert nem jó ez. Nem kéne úgy elvonulnom az életből, hogy kis hitű maradok. Szóval ez hülyeség. Annyi örömöt elvesz az embertől, és annyi dologtól, meg annyi dologra ad felmentést önmagunkkal szemben, és megúszást, vagy mind. De most durvában fogalmazom, de én mégis azt hiszem, hogy tehát bátran belevágni dolgokba szerintem jobb lenne. Úgyhogy most, ahogy ezt így
hogy az ember nem tököl
annyit. Lehet, hogy ezt meg is fogom próbálni.
Mert hogy a Facebook oldaladon az van odaírva, hogy Másti Juli színész rendező.
Az mindenkinek így van az oldalán, ez nem az enyém.
Tényleg?
Igen, én is nagyon
hogy ez egy automata.
Ez egy automata,
hát,
igen.
Aki megelőlegezte nagyon... neked ezt
igen,
a dolgot.
Igen, de mindannyiunknak, az összes színész mellé ez van. Tehát ő nem válogat, ez nekem is nagyon...
Igen, hát valószínűleg ez az amerikai felfogás, egyrészt, aki egyenjogúsítja a színész a rendezővel, azon kívül pedig feltételezi azt, hogy egyenrangú alkotópartnerei egymásnak.
Jó, hát ez
és ezzel mi meglepődünk itt Magyarországon, abszolút.
De tényleg ez nem csak az én Facebookon van, hanem minden.
Térjünk vissza a szabadsághoz, meg a döntéshez, és a kicsit a rendezéshez is, de nem ahhoz, hanem ahhoz, hogy játszol most egy nőt a Centrál Színházban, és talán ez már a szabadsághoz is hozzátartozik, hiszen eldöntheted talán, hogy mit játszol. És ez a nő, ez egy vállaltan 50 fölötti, bizonyos értelemben lepusztult asszony, akinek alapvetően nagyon nehéz az élete. De mégiscsak egy ilyen fura komédiában tűnik föl, vagy legalábbis groteszk darabban, mondjuk az groteszk komédiában.
A David Lindsay ember egyébként a saját anyjáról mintázta ezt a női alakot, én is ezt utólag tudtam meg, és azt mondja, hogy az anyja egy csodálatos, humorú ember volt. Szerencsém van, én is ismertem egy ilyet, az én anyámnak is nagyon jó humora volt, de az én nagymamámnak egészen parádés humora volt, és miután hát ő is végigélt háborút, és 6 gyereket szül, de az egyik 6 éves korában meghalt, elveszítette, és utána az anyám volt az egyetlen lánya, aki megmaradt, előtte 4 fiát eltemette.
Atyaisten.
Tehát elképesztő, hogy miken ment keresztül, és árva gyerek volt, és az mindegy. Tehát egy hihetetlen történet az övé, és megőrizte az utolsó pillanatig is a humorát, és brilliáns elme volt, és annyira jó volt vele beszélgetni, és annyira szerettem ülni vele, és délutánokat átmesélt, és hát csodálatos édes ember volt. Nagy szerencsém volt, hogy ismerhettem.
Hány éves korodig volt ő?
Hát ő 87 éves volt, mikor elment. Tehát én jó sokáig tarthattam vele a kapcsolatot.
Tehát, hogy amikor az ember már a humorra eszmél, azért az nem egész pici korában van, hogy meg tudja érteni.
Nem, persze. Hát azért olyan 4-5 éves kor után azért valahol a körül igen. Kezdünk.
De az érdekes, hogy lehet együtt nevetni a nagyival, nem?
Igen. És az volt a fantasztikus, hogy ő tulajdonképpen a halála előtt 2 évvel volt már olyan állapotban, hogy nem nagyon jött ki, agyeremeszesedése volt, és nem... Mindegy, szóval akkor már nem lehetett vele úgy kommunikálni, de egészen addig csodálatosan. Na most
Margie.
Akkor én... Igen.
Márcsinak hívják, csak hogy értsék a hallgatók ezt a nőt, igen,
az anyáról mintázta, és ezért nagyon szép, és a számomra különösen kedves ez a szerep, mert pontosan ezt tudja, ami a számomra nagyon fontos egy színházban, hogy nevetek is, és sírok is. Már nem csak én, úgy értem, hanem a néző. Nem lehet búskomor arccal ülni végig egy színdarabot, hanem igenis pillanatonként kell tudni nevetni. És a legnagyobb bajban is az emberek megmarad a humorérzéke, ahogy látjuk ebből a nőn keresztül. Én azt hiszem, hogy sok olyan olvasmányunk van, hogy még a legdurvább helyeken, a munkatáborokban is az mennyire fontos túlélés.
Hogyne, voltak a viccek, talán a kezembe kerülnek.
Igen.
És amiket ott gyártottak.
Ez így van, és ez hozzátartozik az élethez.
Igen, de azért ez a nő egész életében küzdött. Ugye van egy sérült gyereke, akit nem látunk, de folyamatosan hallunk róla. Él egy közegben, és szembe találkozik valakivel, és most nem akarom elmesélni az egész történetet, de hát egy pasival szembe találkozik, aki valaha ugyanabban a társaságban volt, ahol ő, és egy totálisan más társadalmi közegben él. És ezt...
Hát ilyen előfordul, látunk ilyet. De
hát igen, lehet, hogy már lassan nálunk is látunk ilyet, ehhez nem voltunk hozzászokva. De hogy itt van ez a nő, most bocsánat, az jutott az eszembe, hogy itt van ez a csaj, végül igen. is korunkbeli. És hát,
tehát nő,
abszolút, és a legteljesebb természetességgel engedi meg magának azt, hogy amikor fölöltözik elegánsan, akkor trampli legyen. És kicsit gondozatlan, ugyanakkor látszik rajta az is, hogy ő most nagyon jól akar kinézni.
Igen,
sok ilyen nagyon apró érdekes, mint ahogy a piros Jackiehez fölraktad azt a nem tudom én, lehetetlenül nem odaillő fülbevalót, tehát hogy hogyan rakódik össze ez az egész dolog külsőségekből, meg belsőségekből.
Az, hogy valaki... milyen körülmények között él, és hogyan őrzi meg azon körülmények között a saját tulajdonságait, és az élethez való viszonyát, és a kedvét, az egy nagyon-nagyon érdekes tanulmány. És az, hogyha valaki mindenképpen még a legnagyobb nyomorban is meg akarja tartani a nőiességét, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy akkor ő csinos, és ő él ezzel, hogy amikor elmegy, ugye azt gondolja, hogy vendégség lesz, akkor persze, hogy a legjobban akar felöltözni. De nekem valóban nagyon fontos az, hogy egészen aprólékosan kiválasszam azt, hogy pont azt a határt kell megtalálni, hogy érezzük, hogy hát nem tudja megvenni a legjobb fülbevalót és a legjobb szoknyát. Valószínűleg a szoknyámra azt találtam ki, hogy azt a barátnőmtől kapom, akit a Pokornélia játszik egyébként a darabban, hogy nem tudok magamnak ruhát venni, mert tényleg egy fillérje sincs. És mi alkatilag körülbelül azonosak vagyunk. Tehát azt gondoltam, hogy azt tőle elkérem, mert hogy egyébként az ő stílusa a darabban, tehát még így erre próbáltam figyelni, de különösen az nekem nagyon fontos, hogy néz ki egy ember, akit játszom, ez természetes, de gondolom ez nem csak nekem fontos, hát ez mindenkinek fontos. Tehát azért nagyon érdekes dolog, hogy egy jelmeztervezővel hogy tud valaki együtt dolgozni, hogy mennyire gondolkozunk pont ugyanúgy arról a bizonyos emberről, akit fel kell öltöztetni, vagy öltöztetnünk.
Hogyan...
Szakás Györgyivel nagyon tudtam mindig is dolgozni, de hát azóta is számtalan, most az Andó Ildikóval remekül dolgoztunk, ő nem is igazi jelmeztervező, hanem igazából stylistnek mondhatnám, vagy képzőművész, meg ilyesmi, de nagyon-nagyon ráérzett erre, amit szerettem volna.
Hogy milyen közösségben dolgozni, hiszen azt mondhatod, hogy ez neked fontos, ezzel folytatjuk majd a hírek után Básti Julival.